Már is folytatódik a Pontjókor, és vendégem továbbra is Rekvényi Katalin, szexuálpszichológus. És hát megyünk tovább ebbe a kamaszkor, mikor kell, lehet beszélgetni erről a témáról, felvilágosítás, fiúk, lányok, hogy élik meg. Hát nagyon sok minden elhangzott, de talán, hogyha egy picit zanzásítanám, akkor a legeslegfontosabb az itt a szülőnek a tudatossága arra, hogy ő észrevegye, vagy figyelje, hogy a gyerekét mikor, tehát egyrészt milyen hatások érik, mikor van az, amikor a gyerek már távolodna a olyan értelemben, hogy önálló életet élne, akár a saját öltözködésében, a saját tisztálkodásában, és hát előbb-utóbb ezt a témát, ha tetszik, hanem elő kell venni, pontosan azért, hogy inkább otthonról halljon bármit is a gyerek a szexualitással, a saját testével, a saját testének a változásaival, történéseivel kapcsolatban. De emellett az is egy fontos dolog, hogy az internet korában elég nehéz kicselezni dolgokat, hiszen ömlenek az információk. Na de a kiskamaszkorra biztosan találkozott már mindenki valamilyen formában a szexualitással. Mikorra tehető, ha van ilyen most, általánosan azt, hogy történik tudatos szexuális élmény? Tehát a szüzesség elvesztését próbálom itt kerülni, nem tudom miért.
Igen, igen. Ez érdekes módon az utóbbi években kicsit kiebb tolódott, tehát amikor én, az én időmben volt ez ilyen 15 év körül, most meg 16 körül van ugye átlagban, tehát ez érdekes tendencia, hogy kiebb ment egy évvel, egy jó 20 év leforgása alatt.
Tehát ez az átlag.
Tehát 16 az átlag, és ebben igen nagy a szórás, tehát lehet 12 vagy 18 is. És érdekes módon az élet is ezt úgy adja, hogy valahogy ezt a két végletet látom így a most akár a kamaszlányom osztálytársai körében is, akárha jobban szétnézek, másik kolléganőm szülőszobán dolgozik, és ő is mondja, hogy a 14 éves anyukák meg a 40-es anyukák is kb. Hasonló arányban vannak jelen, tehát hogy így nagyon nagy a szórás ezen a téren is, és hát trend az is, hogy minél előbb elveszíteni, mert az milyen vagány, meg az is, hogy minél tovább megőrizni, mert az a komoly dolog, meg az a nívó, hogyha valaki képes majd a majdani remélhetőleg első és utolsó nagy szerelmével ezt megtenni.
Ez valószínűleg attól függ, hogy ki milyen közösségben van, nem? Tehát, hogy a közösség egysége semmit fúj erről, vagy mit nem. Mikorunkban különböző külföldről jött újságokból lehetett, illetve azoknak a lefordított változatából lehetett. Mindenféle pszichológus válaszol, szexszerelem gyengétség rovat címmel olvasni, amiben a tini lányok, tini fiúk feltették a kérdéseiket, és akkor arra valamilyen válasz volt. Ugye mondtuk, hogy ma már az internet az iszonyú komolyan veri ezt, de nem tudom, hogy szexuálpszichológushoz elkerül-e egy kamasz ezzel a kérdéskörrel? Elkerül-e azzal, hogy, és ilyen értelemben neked van-e arra tapasztalatod, hogy ők ezzel kapcsolatban mi a kérdésük, mi a felvetésük? Várják ezt az érzelmi megérést? Vagy azt képzelik, hogyha megtörténik az aktus, az visz egy éréshez? Tehát hogyan gondolkodnak ma erről a tinik?
Hát ugye hozzám az általában azok kerülnek el, akik problémásak valamilyen szempontból, tehát nagyon sok esetben például amik ilyen LMBTQ klienseknél a szülő hozza a gyereket azzal, hogy na, nagy baj van a gyerekkel, mert rámondta otthon, hogy...
Ez olyan, mint hogyha elvitte volna régen az egyházba?
Hát egyébként valami ilyesmi, csomószor azt látom, hogy beszélgetek a gyerekkel, és neki semmi baja nincs a saját identitásával, hogy tök jól el van, még van esetleg szerelmes is, és boldog, hanem a szülővel van, tehát a szülőnek az elfogadásán kell dolgoznunk inkább, és a gyereknek a legnagyobb szorongása az, hogy a szülő nem fogja elfogadni, szóval hát ennél nagyobb szorongása általában nincsen. Úgyhogy... De voltak azért már ilyen szerelmi bánatos nagy kamaszaim is.
Aki tehát, például azt képzeli, hogy azért, mert nem adja oda magát, attól vége egy kapcsolatnak, és akkor ebben van-e ilyen megbicsaklás, hogy ez a belépő egy szerelembe? Én
hát van ilyen is, vagy például a fiúknál is egyébként, tehát ezt nem gondolná sok ember, hogy egy fiúnak mekkora szorongást tud jelenteni ez, amit a pornóban lát, hogy annak úgy kell mennie, és azonnal, és hogyha az nem úgy megy, és azonnal, és akkor, hát volt már olyan szerencsétlen 20 éves fiú, aki amúgy ránézésre egy fantasztikus, jó kiállású egyébként a munkájában is sikeres valaki volt, aki már egy fél éve nyűglődött azzal, hogy elveszítse a szüzességét, és már azt hitte, hogy, és elment az urológushoz, aki felírta neki az ennek megfelelő gyógyszert. Teljesen rosszul vagyok ettől, hogy ez így egy 21-22 éves embernél ezt gondolja megoldásnak a mai orvostudomány. És akkor hála az égnek, nem akart gyógyszeren lenni, mert amúgy egy egészséges életmód, fitness guru kisrác volt, és akkor eljött hozzám, és egy pár alkalmat kell csak végigbeszélgetnünk, hogy elmondani, hogy igen, azért nem úgy kell, hogy kinézzem, mint ott a filmekben, és hogy akkor egy nyugodtan ismerik meg egymás testét, fokozatosan várják meg, hogy összehangolódjanak, hogy normális dolog, hogy nem azonnal reagál rá a szervezete, hogyha szorong, és akkor csak aludjanak együtt, csak ölelgessék egymást, aztán majd egyszer csak úgy kialakul magától szépen, úgy, amikor jól érzik magukat ez az egész. És akkor így egy-két ilyen beszélgetés, ja, közben letiltottam, hogy most amíg mi hozzám jár, addig nem szabad semmi, szigorúan tilos. Természetesen mire jött, már túl volt rajta.
Igen. De akkor itt is gondolom, sajnos ilyen volt a felnőtt támogatásnak, hiszen te mondjuk olyan dolgokat mondtál el, amit ő hallhatott volna otthon is. Úgyhogy ez is egy fontos kérdés, hogy ezen a területen, tehát amikor valósággá válik egyfajta szerelem, egyfajta érzés, akkor a szülő hogyan tud ebbe támogató lenni? Mert például ez egy kérdés, hogy megengeded-e, hogy együtt aludjanak, hogy ott beszélsz a másik szülővel, amikor tudod, hogy ott alszanak. Szóval, hogy hogyan kell ebbe benne lenni, de közben mégis hátralépni, mert azért ez mégiscsak az ő dolguk.
Egyébként én azt gondolom, hogy itt jöhetnének a képbe a keresztszülők, nagybácsik, nagynénik, jófej szomszéd, vagy nem tudom, kártyapartnere apának, anyának, hogy ezekről a témákról lehet, hogy nem az apukáddal vagy anyukáddal akarsz beszélgetni, hanem annak az a nagybácsikájával, aki korba is kicsit közelebb áll hozzád, mert mondjuk ő a legkisebb fiú a családban, és akkor a férfiak egymás között című beszélgetést így megejthetik, meg a lányoknál is az ilyen asszonybarátok vagy, tehát hogy tényleg nem biztos, hogy pont a szülővel kéne ezt megbeszélni. Amúgy persze, ha meg tudja a szülővel, az nagyon jó, de pont a szexualitásban azért jó, hogyha van egy ilyen egészséges határ, és nem kell mindent tudni a szülőnek. Szóval és a nagy általánosságban viszont jó, hogyha megegyezünk dolgokban, tehát hogy mondjuk megegyezünk abban, hogy mit lehet, mit nem, mi az, amit megengedett, és megkapja a gyerek mondjuk azt a támogatást, hogy jó van, akkor menj el, érezd jól magad, ott találsz a mosdóban, tudod, a betétek mellett tartjuk az óvszert. És akkor úgy érti, hogy így miről van szó. És akkor lehet, hogy elküld a fenébe, mert miért gondolom, azt írni róla, hogy neki arra szüksége van, meg, de azért tudja, hogy ott van, és akkor már nagy baj nem lehet.
Divat ebben a lányokat jobban félteni, miközben amúgy, ahogy te is mondtad, én azt gondolom, hogy a fiúknál is ugyanúgy az első szexuális élménye, az meghatározza az ezzel kapcsolatos kultúrájának az irányát, meg élményét. Meg
későbbi szexuális zavarait is, hogyha lesznek, sajnos.
Igen, tehát igen. Hogy ez lányoknál is, fiúknál is, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. De divat a lányokat egy kicsit jobban félteni. Miközben egyébként én most azt hallom, hogy a lányok ebben, nem akarom ezt rosszul megfogalmazni, meg nem akarom, hogy bárki rosszul érezze magát, de hogy a lányok ebben most jóval odaadóbbak.
Igen, ez is úgy része a trendnek, és akkor vannak
ezek
a... Igen,
tehát ez trenddel függ össze? Ez menő?
Hát ez mondjuk szerintem már a mi időnkben is, amikor nem, tehát akkor is voltak ilyenek, hogy ez így, nem tudom, a vagányság része volt ez bizonyos emberek szemében, mások szemében meg pont ellentétes előjelű volt, és hát talán azt gondolom, hogy ez az ilyen, nem mondok is ilyen márkákat, de hogy ez az ismerkedési kultúrának ez az online jobbra húz, balra húz eszköztárából merítve, ott van ez, hogy ez a, na, ha az első randi az a face control, akkor tetszünk egymásnak, a másodikon, ha tetszettünk az elsőnek, akkor már csókolózunk, a harmadik az meg már szexrandi, és akkor ebben van egy ilyen, ezt már nem egy embertől hallottam is, ennek van egy ilyen sürgetettség élménye, hogy hát nem tudom, egy este van 30 meccsed, és akkor abból a 30-ből nem tudom, 10-zel csetelsz, abból a 10-ből 3-mal találkozol, és tudhatod, hogy a jobb lányokra, jobb pasikra ugyanilyen intenzitással rámennek így mások is, és akkor már megvolt a találkozó, és akkor a csókolózásig is eljutottunk, akkor az még nem jelent kizárólagosságot, sőt, van manapság már a szex se sajnos, majd erről is beszélünk még, de hogyha valakivel előbb meglépi ezt, akkor talán van esélye rá, hogy akkor mi már egy pár leszünk talán, mert azért lehet, hogy ez csak egy fling volt, vagy lehet, hogy csak egy situationship-be találja magát valaki, még évek múlva is. A fling, ez a, hát egy ilyen, utána volt egy kavarással, tudnám mondani, miközben kavartunk egyet. Tehát ez a volt valami, amiben szex is volt, de amúgy nincs semmi jelentősége az egésznek. Tehát egy ilyen egy éjszakás, igen, egy ilyen futószexuális kaland tulajdonképpen, ami az angol ilyen lengeni szóból jön, hogy így volt egy ilyen kavarás körülbelül.
És ezt így apostrofálják.
Igen, igen. És
mert
akkor
valami
ez,
nevet adnak
neki. Igen, igen. És ez hát azért így a lányok között is előfordul, ugyanúgy, mint a fiúk között, de én azért volt egy ilyen elemzés, amikor az emberek így ilyen társkeresőzésre adják a fejüket, és bejelölik, hogy na alkalmi dolgok is érdeklik őket, hogy ezt melyik nem milyen arányba jelöli be. És a lányok közül is sokan bejelölik, de azért akik bejelölik, azok közül azért sokan úgy vannak vele, a többség úgy van vele, hogy alkalminak indul, de reméli, hogy még lesz belőle több is. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen álcalazaság.
Ez a nők, majd én megváltoztatom című mondata, ami amúgy szerintem ősidőkre nyúlik vissza, és nem értettük meg, hogy nem változtatod meg.
Igen, és akkor utána a flingből jön az, hogy valaki évek óta már találja magát ebbe a situationship nevű förmedvénybe, ami talán kimondani is rossz, de ezt is így használják manapság. Ez az ilyen definiálatlan, szexet is tartalmazó, akár évekig elhúzódó kapcsolat, amire nem mondják ki, hogy mi kapcsolatban vagyunk. Tehát ez a, mindenki tudja, hogy van köztük valami, de abszolút nem, tehát zéró érzelmi elköteleződés mellett történő ilyen kavarás, tulajdonképpen ez a situationship.
Ami... És azt, hogy lehet hosszú ideig érzelmek nélkül csinálni, úgy értve érzelmet, de nem arra vagyok kíváncsi, hogy ki hogy nem érez semmit, hanem hogyan érzi magát egy ember ebben. Mert hát, tehát maga felé csak érez valamit mindenki.
Hát ez nagyon embere válogatja, mondjuk nyilván én azokkal tudok empatizálni, meg azok jönnek hozzám, akik ebben szenvednek. Hát nyilván vannak, akinek ez valamiért jó, mert olyan szinten elidegenedett az egész aktus számára, meg annyira nem okoz neki se testiek, se lelkileg valószínűleg túl nagy élményt, vagy a test is lélek olyan távol van egymástól ebben a helyzetben. De azért ez, én azt tapasztalom, hogy eléggé, tehát most már egyszerűen hormonálisan is, tehát egy nő szervezetében például egy orgazmus hatására oxitocin képződik, ami a kötődésnek a hormonja, persze. Igen. Vagy már az együtt alvás is egyébként, ez a férfiaknál persze. Is ugyanúgy kiváltja egyébként a kötődést, tehát hogy így megromlott párkapcsolatokban még előfordul egyébként, hogy például a szex az már egyáltalán nincs, de mondjuk az együtt alvásnak ott megmarad az intimitása, és ez is nagyon, nagyon fenntartja a kapcsolatot. De egy ilyen situationship sztorinál, például mondjuk a fiú az csak úgy dolga végeztével már egyből felpattan, megy cigizni, zuhanyozni, akármi, akkor ő benne nem nagyon képződik semmi hormon, ami úgy ott tartsa a lány mellett, de a lány az meg mondjuk ott van kielégülve, boldogan, szerelemhormonok dúlnak, meg a kötődéshormon is bekapcsol, és hát így egyre jobban beletekeredik ebbe a sztoriba, és akkor így próbálja magát így hitegetni azzal többnyire, hogy hát ez így tulajdonképpen végül is hát nem ígértek egymásnak semmit, meg hát végül is találkoznak, végül is jól érzik magukat, akkor így végül is ez tulajdonképpen jobb, mintha nem lenne semmi. Uh-huh. De hát ilyenkor számtalan ilyen pszichoszomatikus. Igen, tehát akkor utána már jön az alvászavar, a pánikbetegség, a szorongás, mindenféle szorongásos tünetek, esetleg olyasfajta pszichoszomatikus megbetegedések, ami tehát ilyen nőgyógyászati képletek, például kandida, állnak kiújuló kandida, vagy állnak kiújuló ilyen kismedencei fertőzések hátterében csomószor állnak ilyen dolgok, hogy egyszerűen az immunrendszerünk a lelki síkon ért problémák miatt legyengül, és akkor újra és újra elkapja ezeket a dolgokat.
Tehát akkor önértékelési probléma, hát meg hogy ugye nem tudja magát hogy pozícionálni.
Igen, igen. És akkor sokan tényleg azt gondolják, hogy na hát ez a valami van, de nem az igazi még, ne remélje. Azért tehát, hogy lesz még rosszabb. De hát általában csak rosszabb lesz. Tehát, hogy én nem, szóval legritkább, hogyha...
És miért alapult ez ki? Tehát nincs... olyan érdekes azt mondani, hogy biztos a mikorunkban nem volt ilyen. Szerintem biztos, hogy akkor is voltak hasonlók, csak lehet, hogy nem kaptak ennyit teret, meg nem volt ennyit szó róla. De az is biztos, hogy akkor mi kb. Azt tudtuk, hogy felnövünk, párt választunk, házasodunk, családunk lesz, gyerekünk lesz, vagy nem lesz, vagy tök mindegy, de hogy összességében nem feltétlenül az volt körülöttünk a klíma, hogy kibeugrálnak ebből. Tehát akkor inkább mondjuk egy elválás, egy különválás, egy új kapcsolat megjelenése valakinek az életében az volt a furcsa, mármint gyerekként.
Hát gyerekként igen, tehát nekem is egy-két osztálytársam volt.
Tehát nekem például a családomban nem volt vágás.
Nálunk is egy pár volt az osztályban, hogyha visszaemlékszem, talán egy vagy két gyerek volt, akinek elváltak a 30-valahányból így a szülei, száz még tényleg ilyen esemény számba ment, most meg már így a fele.
Hát most már az együtt lévő, tehát hogy az az apukádnak érted jön, vagy az igen.
Igen, tehát ez is ott van, hogy ez kevésbé egy olyan norma, ami, tehát kevésbé van az, hogy ez egy ilyen végleges dolog, meg hát eleve ki is tolódott, tehát most 30 év azt hiszem az átlag, vagy a házasságkötése, vagy a gyerekszülése, most így hirtelen nem jut eszembe, melyik az. De egy év különbség van a kettő között, tehát ilyen 29 és 30, és fiúknál, lányoknál egy kis különbség. Szóval ez jóval kiebb tolódott, mint még az én anyukám, 20 évesen házasodott, és 22 volt, amikor én szültem, és az akkor az volt az átlagos. Tehát, hogyha így már csak eleve így vesszük, hogy akkor 16-tól 30-ig, akkor azért van 14 év, amíg lehet mindenféle szityú és másik meg ez meg az. Tehát egyébként az a része szerintem jó, hogy van idő felfedezni önmagát, a testét, a lelkét, hogy kivel, hogy érzi magát jól, hogy kísérlet tezni, mert tényleg a szexualitás az nagyon-nagyon sokat fejlődik így a kamaszkortól így a valódi felnőtt korig, és volt egy érdekes agykutatási eredmény, ami nekem nagyon tetszett, hogy ugye most 18 éves kortól datáljuk a felnőtt kor, de valójában agyi érés szempontjából az, hogy Amerikában 21 éves kor alatt nem adnak ki alkoholt elvileg, az helyesebb, mert a frontális lebeny, ez a homlokunk mögött lévő agyterület, ami a döntéshozatalért felelős, és amúgy az alkohol ezt bontja lesz, ez itt blokkolja a működést, az 21 éves korig fejlődik átlagosan a lányoknál, és 25 évesig a fiúknál. Tehát, hogy tényleg egy egyetemista az még félig kamasz, vagy félig gyerek tulajdonképpen. Tehát, most ha belegondolunk, hogy milyen hülyeségeket csináltunk, legalábbis én bőven csináltam nagyon sok hülyeséget annyi idősen, meg akkor milyen döntéseket hoztam. Meg ha megnézzük azt, hogy mondjuk azok, akik akkor már nagy szerelmes párok voltak, és összeházasodtak, és többnyire elváltak. Tehát, szóval, hogy tényleg még annyira más az ember akkor agyilag, mint mondjuk, hogyha 25 évesen ismer meg valakit, vagy 30 évesen is, akkor már egy egész más alapokat tudja helyezni a kapcsolatát. Tehát mondjuk, hogy 20 pár éves korban az életed első igazán jó szexpartnerére azt gondolt, hogy az életed szerelme, mert hát ilyen élményeket, ha valakivel átélszhet, úristen, akkor csak ő lehet az igazi.
Meg fordítva is. Tehát, hogyha mondjuk érzelmileg kötődsz valakihez, és akkor azt képzeled, hogy ez az óriás szexuális élmény, és lehet, hogy kicsit később, vagy pár évvel később kiderül, hogy hát nem, van ennél teljesen másabb, más minőségűbb, csak ahhoz nem társul ennyi érzelem, tehát nagyon sok színe van ennek szerintem.
Igen, és szerintem ez a rész ez így tök oké, és akkor ilyen szempontból most így az elmondtam ezeket a rossz dolgokat, ezek a situationshipekre, de hogy van az a pozitív oldala is, hogyha valaki tudja magáról, hogy ő most nem akar elköteleződni, és ezt rögtön kimondja, tök nyíltan, mondjuk elmegy Erasmusra, most már nincs Erasmus, de még amikor elmehettek az emberek Erasmusra, akkor tudtam, most egy fél évig ott leszek külföldön, és akkor ez arról szól, hogy én most így nagy kanállal az életet, és így ismerjem meg önmagam ilyen olyan szempontból, és akkor ha elég korrekt volt, akkor azt így elmondta az akkor szembejövő lehetséges partnereknek, hogy ez most nem fog távkapcsolatot majd veled, hanem most ez eddig tart, és akkor így ez egy ilyen situation. Tehát, hogy tényleg ez... Tehát ennek azért vannak etikus oldalai is, és én mindig azt gondolom, hogy jobb definiálni azt, hogy miben vagyunk tisztán, korrekten, mint etetni a másikat azzal, hogy szóval a megcsalás verzió is sokkal jobb, mint az ilyen egyfajta etikus non-monogámiák, vagy az, aki nem kimondva az, hogy én most nem vagyok elkötelezve, és nem is akarok elköteleződni irántad, és akkor legalább tiszta a kép.
Hát én azt hiszem, hogy még sok mindenről fogunk beszélgetni, mert hogy rengeteg dolog van, ami érdekelheti a hallgatókat. Most viszont ennyi fért bele, de visszatérünk legközelebb is. Rekvényi Katalin szexuálpszichológus volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.